Isten hozott bennünket. Jó mindenkit látni ma este a Bibliaiskolában. És nagy dolog, hogy ma este itt lehetünk. Hogy vagytok? Kinek van szüksége arra, hogy Isten igéje megelevenítse őt? Oké, ez nagyon jó. Tudjátok, a 119. Zsoltár az úgy íródott. 119. Zsoltárban visszatérő kérés az, hogy a te igéd megelevenít, eleveníts meg engem, nyisd meg a szemem, eleveníts meg. És pontosan nem tudjuk, hogy ki írta, de azt tudjuk, hogy hatalmas, nagy lelki és fizikai próbatételek közt volt. Vannak, akik azt mondják, hogy a babiloni fogságba elmenő egyik ifjú, Isten szerint fiatal írta, mindenképpen fiatal, azt tudjuk, mert nagyon sokszor visszatér benne az, hogy egy fiatalról van szó, aki írta. De sokan, van, akik azt mondják, hogy amikor vitték a babiloniak a zsidó foglyokat, egész nap gyalogoltak egy hosszú, több mint 1000 kilométeres gyaloglás volt. És aztán éjszaka megálltak, és aztán éjszaka a katonák lerészegettek, a babiloni katonák bántalmazták a zsidó foglyokat, volt, hogy fajtalankodtak velük, és egy ilyen hihetetlenül nagy nyomás alatt íródott a 119. Zsoltár, amiben ilyenek vannak. Ha nem a te igéd lett volna gyönyörűségem, akkor elsüllyedtem volna minden nyomorúságomban. Akik a te igédben gyönyörködnek, annak, azoknak nincsen semmi bántódásuk. A lelkem a porhoz tapad, eleven is meg engem a te igéd szerint. 25. Zsoltár, vagy 25. vers. 25. vers. Aztán nyisd meg az én szememet, hogy láthassam törvényed gyönyörű, csodálatos voltál. Tehát a lényeg az, hogy elmélkedett Isten igéjén, járatta az elmébe éjjel és nappal Isten igéjét, aki írta. És ez mentette meg az ő lelkét abban a hatalmas nyomorúságban, amiben volt, és azt találta, hogy ez eleveníti meg a lelkét, és a testét is, amikor útközben kiesnek, meghalnak, stb. Oké? Úgyhogy ez jó. Úgyhogy lehet, hogy most nem vagyunk egy ilyen menetben. De alkalmazható a Zsoltár teljes mértékben a saját életünkre. Így van, bármiben is vagyunk. Úgyhogy, ezt fogjuk tenni ma. Isten igéje a gyönyörűségünk, úgyhogy nagyon jó együtt lenni. Shalom. Nagyon jó együtt lenni. És kezdjük egy imával, aztán csapjunk bele a tutiba. Egyébként jó ezeknek a zsoltároknak a hátterét ismerni. Hányan ismertek így, mit tudom én, jó néhány zsoltár hátterét? Lehet, hogy az egyik bibliaiskolai óra az lehetne egyszerűen az, vagy akár két, hogy fogjuk és meg zsoltárokat a hátterével együtt esszük meg. Nem a háttere nélkül, hanem a háttere. Figyeljetek, akkor ismerjük a hátterét, kinyílnak számunkra. Mikor Saul ellen elől menekül Dávid, mikor Absalom elől menekül Dávid, amikor különböző kinyílnak, tudod, megértjük, hogy wow, Isten igen, nem csak jó időszakokban gyönyörűséges, Isten igen, minden helyzetben gyönyörűséges, és megment bennünket félelemben, összeesküvésben, tudod, menekül a saját fia Absalom elől, a saját élete veszélyeztetve van, a 3. Zsoltár, 4. Zsoltár, 23. Zsoltár, 59, 60, 61, 62, 63. Tudod, és mikor olvassuk, wow. Oké, úgyhogy köszönjük neked, Urunk, az, hogy itt lehetünk, köszönjük neked azt, hogy a te igédben annyi vigasztalás, erősítés, bátorítás van. Köszönjük, hogy még a fizikai testünket is meg tudja eleveníteni a te igéd és a mi szellemünket is. És csak imádkozom a Szent Szellemed erejéért, hogy szolgálj most felénk, és imádkozom, hogy amint egy alázatos, szelíd szívvel elfogadunk ma este, tőled, te szabadíts minket, szólj hozzánk, mutass rá területekre. Kitesszük a lelkünket neked, atyánk. Behívunk téged. Jézus nevében. Amen. Amen. A mai témánkban az óra első felében Róma 6-ról fogunk még beszélni, és a hívő kapcsolata a bűn természettel, szélsőség, a bűnös természetünkkel, tehát a kapcsolatunk a bűnös természetünkkel. Ez tulajdonképpen a Róma 6-nak a témája. És aztán Róma 7, Római Levél 7. fejezetének a témája a hívőnek a kapcsolata a törvénnyel. Oké, tehát bűnös természetével és a törvénnyel. És már múlt alkalommal is beszéltünk Róma 6-ról, de most hagyj kezdjük egy másik irányból, és hagyj kezdjük onnan, hogy fontos nagyon számunkra az, hogy megértsük, hogy van bűnös természetünk. Most természetesen ez nem azt jelenti, hogy tehát azt gondolom, hogy legtöbben értjük, vagy tapasztaljuk, hogy van bűnös természetünk, de hogy megértsük, hogy van, és megértsük a bűnös természetünk természetét, hogy milyen ez a bűnös természet, hogy a bűn bennünk van, bennünk. Tapasztaltátok már ezt? Hogy benned ott van a bűn. És most nem arra gondolok, a Bibliában van, amikor úgy van írva, hogy bűnök. És aztán van, amikor úgy van írva, hogy bűn. A kettő nem ugyanaz. A bűnök azok a dolgok, amiket teszünk. Azok tulajdonképpen személyes bűnök. Irigység, hazugság, tisztátalanság, pletyka, tudod, a szavakban, tettekben, gondolatokban, hozzáállásokban lévő bűnök. De aztán van, amikor a Biblia arról beszél, hogy bűn, a bűn. És itt többről beszél, mint tettekről. Itt egy természetről beszél. Itt nem a fa gyümölcséről beszél, hanem a fa törzséről, de még inkább a gyökeréről. Mert ugye, hogyha levágnád a törzsét, van gyökere, akkor újból képes lenne élni. És élni tud, és él. És hogy nekünk nem csak bűneink vannak, hanem nekünk bűnünk van. Bűn természetünk. Az, hogy bűneink vannak, ez nagyon nyilvánvaló szerintem minden hívő számára. És mert látjuk, és Isten rámutat, és nyilvánvaló a járásunkban, hogy vannak bűneink, hogy elbukunk. A bűneinkre mi a gyógymód? És figyelj, mert ez nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy a hívő megértse ezeket, és külön tudja választani. A bűneinkre mi a gyógymód? Mi a megoldás? Hogy? Jézus, a legbiztonságosabb választ adtad, és szinte teljes mértékben majdnem így van. A bűneinkre, tehát mondok egy példát, elbukom, ma elbuktam. Mi erre a megoldás? Megvallom, nagyon jó, tehát megvallom, és... Hogy? Hátat fordítok neki, ez nagyon jó, ez a kettő együtt van, ez kitűnő. És Isten megbocsátja, tehát Jézus vére. Tehát mondhatjuk azt, hogy a megoldás Jézus vére, és Jézus vérének az alkalmazása. Megvallom, és Jézus vére elmossa azt. Ez a bűneimre. De a bűnre, a bűntermészetre nem Jézus vére a megoldás. És sem a megvallás. Ez egy természetről beszél, egy bűn természetről bennünk, ami tegyük fel, sikerülne egy olyan életet élnem, ahol sikerül megszüntetnem minden tünetet, vagy minden gyümölcsöt. Még mindig ott van bennem a gyökér, még mindig ott van bennem a bűngyár. Úgyhogy azért vétkezek, mert van egy bűngyár bennem, és az, tudod, 24 órán keresztül, heti 7 napon keresztül dolgozik a bűngyár. És jelen van a bűngyár, ott van a bűngyár, és ez egy természetről szól. Oké, úgyhogy mondjunk rá néhány nevet, mert a Bibliában van néhány név erre. A bűn természet különböző aspektusait mutatja be. Ugye az egyik, amit használunk rá, bűnös természet. Aztán beszél arról, hogy ádámi természet. Használjuk ezt, hogy ádámi természet. Ami arról beszél, hogy honnan van ez nekünk tulajdonképpen. Tehát ez beszél arról, hogy Ádámtól örököltük szüleinken keresztül, és ezt úgy hívjuk a teológiában, hogy öröklött bűn. Ez ádámi természet, ez Ádámtól jött. Aztán hívjuk ezt úgy, hogy régi bűnös természet, vagy szoktuk azt a gyülekezetünkben, szolgálatunkban úgy rövidíteni, hogy RBT. Van RBT-nk, régi bűnös természetünk. És a régi bűnös természet az arról szól, hogy ez egy bűnös természet, és ez kapcsolódik a régi életünkhöz, a régi énünkhöz, ahhoz, akik régen voltunk. Aztán hívjuk ezt úgy, hogy hústest. Vagy sokszor úgy hívjuk csak, hogy test, amikor nem akarjuk kimondani, hogy hústest. De mikor azt mondjuk, hogy test, vagy test szerint él egy hívő, vagy testi gondolkodású, vagy testi, az nem azt jelenti, hogy ez nem a fizikai test. A görögben erre két külön szó van. Az egyik a szomatikus betegségek, így van, szoma, ez beszél a fizikai testről, és aztán van a szarx, és az jelenti a testet, mint a testiességet, a testi természetet, a bűn természetet, ez az a természet, amely nem Isten szerint való, hanem nagyon is földi, nagyon is testies egy ilyen értelemben. Értjük? Tehát ez csak különböző elnevezések. Test, ami jobban magyarázva hústest. Jó, tehát ez ott van. Tehát, hogyha sikerülne levágni a karomat, mind a kettőt, meg mind a két lábamat, meg kinyomni mind a két szememet, meg levágni mind a két fülemet, meg lenyisszantani a nyelvemet, tehát magyarul amputálni magam minden területen, néhányan mosolyogtok, de higgyétek el, hogy szerzetesek közt a középkorban voltak ilyenek. Lehet, hogy nem mind, amit most elmondtam, de egyszerűen csak küzdöttek a bűnnel, a bűnösségükkel, és megpróbálták megoldani ezt a dolgot, úgyhogy, hogyha tudod, nőre néztek, és ezzel volt problémák, akkor kinyomták a szemüket. Nyilván Jézus tesz erre utalást, csak lehet, hogy az értelmezésnél volt egy kis probléma. Vagy ha tudod, gondja van, hogy elvegye azt, ami a másé, akkor levágja a karját, és megcsonkítják magukat. De ha még meg is tennénk most hirtelen ma este mindannyian, és nyilván azért jöttünk össze, és én ezt szeretném kezdeményezni, úgyhogy jó, hogy itt vagytok, ha még meg is tennénk mindannyian ezt, így van, vagy Kati mutatja, nem tudom, hogy azt mondja, így van, valaki sokat beszél, vagy valaki, tudod, valaki a sok beszédnek sok az alja, és a sok beszédben elengedhetetlen a bűn, ezt mondja például a szélkönyve, és akkor megoldja a problémát. Utálom, hogy nem tudom befogni a számot, és nyissz, és akkor megoldja a problémát. De a helyzet az az, hogyha megtennénk ezt, is sem oldanánk meg a problémát. Mert a bűn természet ott van bennünk, tehát ha nem tudok menni sehova, nem tudok tenni semmit, ha nem tudok nézni sehova, ha nem tudok szólni semmit, akkor is bennem, akkor se leszek szent. Értitek? Akkor sem szentelődök meg, és Róma 6 a megszentelődés útjáról beszél meg Róma 7. Akkor sem tudok megszentelődni. Tudod, nincs megszentelődés sem azáltal, hogy a bűnökkel elbánok, mert van egy bűn természetem, egy bűnös természetem. Oké, a bűnös természetről Róma 8 azt mondja, a 6. versben, Róma 8.6-ban, hogy a test szerinti gondolkodás az halál. Tehát amikor a bűnös természettel gondolkodunk és élünk, akkor engedünk, akkor ez halált hoz minden módon, lelkileg, szellemileg és minden módon. A szellem szerinti gondolkodás pedig élet és békesség. Aztán Róma 8.7 azt mondja, hogy akik tesz szerintiek, a tesz szerinti gondolkodás az ellenségeskedés Istennel. Tehát, hogy a bennünk lévő bűn természet az Istennek az ellensége. És igazából fontos ezt felismernünk, mert a bennünk lévő bűn természet a mi nagy ellenségünk éppen ezért. Tehát múlt bibliaiskolai, hát nem szemeszter volt, az csak 5 alkalommal, amikor a szellemi háborúról tanítottunk, akkor beszéltünk arról, hogy van egy ellenségünk, beszéltünk, hogy van 3 ellenségünk, az ördög, a világ és a hústest, de fókuszáltunk általában az ördögre, és olykor a világra, amit az ördög mozgat, mint kozmosz, világrendszerre. De még inkább, de ugyanúgy igaz az, hogy bennünk is, mindannyiunkban ott van az ellenség. Oké? És bontsuk ezt ki, meg beszéljünk erről, mert ez irtó fontos a megszentelődés útján való járáshoz. Tehát a megoldáshoz fontos, hogy a betegséget feltárjuk, mert egyébként tapaszt fogunk tenni magunkra, tessék, itt van a tapasz, menjél vele, és mész, és aztán rájössz, hogy igazából nem tapaszt kell oda, hanem feltárni a problémát. Oké, úgyhogy bennünk van az ellenség. Jeremiás 17.9 azt mondja, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt meg. Így van, itt beszél a régi szívről, a bukott szívről. Aztán a Biblia beszél az új szívről is, de itt beszél, hogy mindannyiunknak van egy szíve, amely csalárd, amely meg van romolva, amely romlott. És olyannyira, hogy nem is ismerem meg. Azt gondolom, már megismertem a bűn természetem bugyrait. És rájövök, hogy még mélyebb bugyrok vannak, mint Dante poklába, érted? Még mélyebb bugyrok vannak. Aztán volt már veled ilyen? Így van, azt mondod, hogy ránéz egy testvére, vagy egy szituációra, és azt mondod, én soha nem tudnék olyat tenni, mint ez az ember, hogy csak rájöjj egy év után, hogy azt teszed, amit az az ember tesz. Azt mondod, húha, úgy érzem, hogy itt ennek mélysége van, csalárdsága van a szívemnek, és ez nagyon fontos a hívő számára. Csalárdság van a szívemben, és nem vagyok képes a szívem csalárdságát megismerni. Tudjátok, mit jelent ez? Figyeljetek! Ez azt jelenti, hogy mi potenciálisan képesek vagyunk bármelyik bűnt és minden bűnt megtenni. Tehát megvan rá a bennünk lévő kapacitás, megvan rá a bennünk lévő képesség bármilyen bűnre. És ez teológiailag így van, bibliailag így van, és gyakorlatilag is így van. Úgyhogy amikor, mit tudom én, ránézünk emberekre, akik, nem tudom most milyen példát mondjak, tudod, korruptak, és milliók és tízmilliók, vagy milliárdok jönnek, csúsznak egyik zsebből a másikba, és azt mondjuk, hogy én ezt nem tudnám megtenni, én egy kis ember vagyok, nem tudnám megtenni. Persze, nincs meg rá a lehetőségem. Isten kegyelme jelen van az életemben, az is igaz. Tehát Isten kegyelmének van egy munkája, az is igaz. De ha ugyanabban a székben ülnék, ugyanabban a szituációban, ugyanazok lennének a dolgok, és megvan lennének ugyanazok a kísértések, Semmi nem garantálja azt, hogy nem tudnám megtenni ugyanazt, mert a szívem család. Oké? Okay? És ez, most amiről beszélünk, fiúk, lányok, ez egy nagyon rossz hírnek hangzik, vagy fájdalmasnak hangzik, de nagyon fontos az egészséges szellemi élethez. Mert hogyha ez számomra nincs meg, ismereti szinten, és aztán tapasztalati szinten, de az egyik kapcsolódik a másikhoz, akkor naív keresztény leszek, vagy mi az? Hypocrite. Mi az? Képmutató, köszönöm szépen, képmutató keresztény leszek. Tudod, azt gondolom, hogy vagyok valaki. Nem értem, hogy a bűn természetem velejéig romlott. Nem kicsit romlott, hanem nagyon romlott. És ezt is meg kell értenem ahhoz, hogy megszentelődés útján tudjak járni, és szabadulásom legyen. Mert ha azt gondolom, hogy a bűn természetem az toldozgatható, foldozgatható, akkor igazából el fog menni az életem azzal, hogy toldozgatom, foldozgatom, és soha nem fogom megszagolni a feltámadott Jézus Krisztusnak az életét az én életembe. Amely, figyelj jól, abból fakad, hogy megértem, hogy nincs bennem a megoldás. Vagy nem én bennem van a megoldás. Vagy nem megértem azt, hogy igen, nincs bennem a megoldás. Úgyhogy az ellenség. Minden reggel felkelünk, és ott van bennünk az ellenség. Ami csak meg, tudod, család abba szív mindennél. Efézus 4.22 azt mondja, hogy megvan romolva a bűnös természetünk, vagy az óemberünk a család kívánságok által megromlott. Tudod, megvan romolva teljes mértékben. És egy ilyen értelemben a te bűnös természeted és az én bűnös természetem és Adolf Hitler bűnös természete tében nincs különbség. Oké? Megint máshogy van személyes felelősség, mert a Biblia ezt is tanítja, meg lehetőségek, meg Isten, stb. Tehát a gonosznak az útja, amin lehet lefelé menni, és a bűn, és az ember egyre inkább hatalmába kerül a bűnös természetének, és aztán vannak lehetőségek, de a bűnös természetünk az mindannyiunknak velejéig romlott. Oké? Okay? Úgyhogy amit még nagyon fontos tudni ehhez, és ezt felírhatod, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez a mi azonosságunk. Tehát nem ez az azonosságunk. Tehát fontos ismernem az ellenségemet, ami bennem van, de nem ez vagyok én. Nem ez az én azonosságom. Ezt nagyon fontos tudni, úgy szintén erről Róma 7 beszél, mikor Pál apostol azt mondja, hogy amit tenni akarok, azt nem teszem. Emlékeztek erre a részre? Amit teszek, azt nem akarom tenni. Megtanom ezért magamban, hogy a bűn megvan bennem, ezért nem én teszem már azt, hanem a bűn bennem. Értitek? Tehát Pál apostol külön választja egy idő után magába az, hogy ez nem én vagyok az új én, ez nem a valódi én, hanem ez a bűn bennem. Ezért megtalálom magamban azt, hogy megvan bennem a bűn, de ez nem én vagyok. És azért fontos ezt tudni, mert ez is fontos a szabaduláshoz, vagy a megszentelődéshez. Hogy megértem azt, hogy Isten engem Krisztusban lát, és nem a bűnös természetemben. Oké? Okay? Hogy Isten engem úgy teremtésként lát, és úgy is viszonyul hozzám. Úgyhogy reggel felkelek, és ott van bennem a bűnös természet, és akár ott van a bűnös természetnek a icergése, mocorgása, de Isten engem Krisztusban lát, és új teremtés vagyok, és ez fontos. Oké? Okay? Úgyhogy most van két lehetőségem, hogy élek hívőként. Nem hívőként nincs két lehetőségem. Nem hívőként csak a bűnös természetem által élhetek. Ez nem azt jelenti, hogy ahogy már erről korábban beszéltünk, hogy persze minden, amit teszek, az emberi szempontból rossz. Tudok emberi szempontból jót is tenni. De az nem kedves Isten előtt, mert az is a bukott bűn természetből jön. Oké? Tehát nem kedves Isten előtt. Isten előtt csak az kedves, amit Krisztus terem bennünk. Csak azt, amit az Úr Jézus terem bennünk. Oké? Úgyhogy két lehetőség van. Az egyik, amit múlt órán említettünk, hogy ott van a lánc a lábamon, mert bűntermészetem mindenképpen van, és ezen a láncon ott van egy Tyrannosaurus. Így van? Jól mondom? Tyrannosaurus. Zolira nézek, jól mondom. Egy Tyrannosaurus, egy hatalmas dinoszaurusz, húsevő, csorgó nyálú. És a Tyrannosaurus elindul arra, és képzeld el, én pedig elindulok arra. És merre fogok végül menni? Arra fogok menni. Tehát ez beszél arról, amikor a hívő a bűn hatalmában van. A bűn hatalmában. Fontos megértenünk, múlt órán beszéltünk arról, csak néhányan nem voltak, hagyj ismételjem meg. Megváltásban Jézus Krisztus megváltott bennünket a bűn büntetésétől. A hívő nem lehet a bűn büntetése alatt. Megvált bennünket, folyamatos ellen ez a megszentelődés, a bűn hatalmától, ez a Szent Szellem munkája bennünk. És a jövőben meg fog váltani bennünket, és ez a örökkévalóságról szól, a bűn jelenlététől. A bűn jelenléte megvan, most már csak az a kérdés, hogy a bűn hatalma ott van-e az életemben, vagy a bűn természet hatalma, mondjuk így. Oké, úgyhogy a lábamhoz vagy egy Tyrannosaurus van láncolva, vagy pedig egy zöld gyík. Hasonlít a kettő egyébként. Nagyon. Csak mások a méretek, meg a táplálkozási szokások, meg a vérmérséklet. Oké? És ez jelenti annak a hívőnek az életét, aki megszentelődésben jár, és szabadul folyamatosan a bűn hatalmától, és jár Istennel, de még mindig ott van a bűn jelenléte. Tehát reggel felkelsz, és a lábujjadat harapdálja a zöldjék. Oké? Ma beszélgetek a telefonon valakivel, és jön egy, tudod, és érzem, hogy közel vagyok a beszélgetésben ahhoz, hogy olyat mondjak, vagy úgy reagáljak, ami a büszkeségemről szól. Tudod, az én érdekemről szól. Egy büszkeségemről szól ebben a beszélgetésben. Ugye, ezek hétköznapi dolgok. Tudod, a gyík harapdálja a lábujjamat. És fel, majd mindjárt beszélünk erről, mert most még csak a nulladik pontnál tartunk. Beszélünk arról, hogy fel kell ismernem. Ez honnan jön? Ez micsoda? Így van, fel kell ismernem. Tehát csak azt akarom mondani, hogy mi hívők, amikor győzelemben járunk, vagy a bűn hatalma, a bűnnek nincsen hatalma felettünk, mert a szellemben élünk, az nem jelenti azt, hogy nincs ott a bűnnek a piszkálódó, harabdáló, mocorgó jelenléte, de nem uralkodik rajtunk, és ez nagyon fontos. Nem vagyunk hatalma alatt. Ez nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy matat. Így van, lehet, hogy matat. Lehet, hogy matat az elmédben. Tudod, rossz gondolatok formájában. Lehet, hogy matat az érzelmeidben. Lehet, hogy kísért. Lehet, hogy tudod, mondja a magáét. Fel kell ismernem, hogy honnan jön. Aztán Pászorsi Beli mesélte ezt a történetet, amit már lehet, hogy többször meséltem, amikor 50 éves lett. Pászorsi Beli az, aki Afrikában alapított, vagy Afrikába kezdett el egy munkát 1986-ban, és már nem tudom, ma már hány gyülekezet van, de mondjuk 150, de lehet, hogy 250, már nem emlékszem rá. És nyilván nem mindent ő alapította, de ő indította el bibliai iskola, képzett tanítványokat, akik tovább mentek. És azt mondta, hogy 50 éves lett, és a dzsungelbe volt éppen, és valamilyen ilyen sziklához ért, ahol ott volt egy hatalmas vízesés, és tudta, hogy ma 50 éves, és ott van a dzsungel közepén, és tudod, az ami. És tudod, ott jött benne rögtön a tudod, hogy na, ki vagy te, mit értél el, mi van te az életedbe, tudod, és jöttek ezek a hangok, amelyek vádlóak voltak, vagy egyszerűen nem a hitnek a hangjai, hanem a feladásnak a hangjai, a néz magadra, tudod, ez. És olyan, mintha valaki úgy a válláról beszélt volna hozzá, és persze egyik részről ez démoni és ördögi lehet, megértjük, de ez ugyanúgy hústesti is. Oké? Tehát a hústest gúnyolódik. A hústest nem akarja Istent. A hústestünk Isten ellensége. És fontos eldönteni, mit kezdünk ezzel a papagájjal, aki ott állandóan magyaráz a fülünkbe. Mit kezdünk ezzel a zöld gyíkkal, aki állandóan harabdálja a lábujjunkat, és megpróbál, tudod, belakasztja a fogát, és ott van. És voltam azon a ponton az életemben én is, gondolom ti is, vagy vagytok, vagy lesztek, ahol egyszerűen szerettem volna megszüntetni azt a zöld gyíkot, hogy harabdálja a lábujjamat. De aztán persze növekedtem, kaptam tanítást, tanulmányoztam az igét, és a Szent Szem tanítgatott, és rájöttem arra, hogy ez van. Tehát a zöld gyík harabdálgathatja a lábujjamat, de én az Úrral járok. Oké, én a szellemben járok, és győzelmem van. Aztán lehet, hogy a papagáj beszél, de én az Úrral járok. Oké? Ez keresztény győzelem. Oké? A másik, amikor nem az zöld gyík harabdálja a lábujjamat, hanem a Tyrannosaurus dübörök hatalmas léptekkel, és én pedig megyek utána, mert nem tudok más csinálni, ja, azt szeretném elkerülni. Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy még amikor győztesek vagyunk is ezen a földön, ez nem jelenti azt, hogy nincsen ott a kísértés, vagy a helytelen gondolat, vagy a rossz motiváció, vagy a ennek a sugdolózása, csak azt jelenti, hogy felismerjük, és nem ebben élünk. Értitek? Tehát van, de nem ebben élünk. Úgy döntünk, hogy nem ebben élünk a Szent Szellem által. Úgyhogy. Ott tartottam, hogy nem ez az azonosságunk. És ez jó, tudod, mert mikor hívők nem tudják, hogy nem a hústest az azonosságuk, és aztán üzenetekben beszélünk a hústestről, a bűnös természetről, a bennünk lakó bűnről, és annak a kifejeződésről, vagy természetéről, és azt mondjuk, hogy a bűn benned, és ez a természet, akkor a hívő sokszor védekezővé válik. Ha én nem vagyok ennyire rossz, hát én egész jó vagyok, de hát én, tudod, és ez azért is van, mert nem érti, hogy ez a benne lévő ellenség, de ő nem azonos ezzel az ellenséggel. Mi nem vagyunk azonosok. Azonosak. Sok. Jó, oké. Úgyhogy ez volt a nulladik pont, jó? Van hústestünk. Az első pont, és a többi is nem lesz hosszú, mert már múlt órán beszéltünk, csak ez egy ilyen kiegészítés. Úgymond az első pont, ez a második pont, jó? Ez a harmadik pont, ez a negyedik pont. Az első pont, hogy ismerjük felismerni a hústestet bennünk. Nem másban, bennünk. Másban még fel is ismerjük, nem? De magunkban is. Így van, és ez jó, ez az érettségnek egy foka. Ahol felismered, tudod, ahogy ma ott vagyok, és beszélek valakivel a telefonon, és egy szituációról beszélek, és beszélgetünk, és válthatnék arról belül, ahol igazából, tudod, a büszkeség irányítja a szavaimat, vagy pedig, tudod, ott felismerem a hústestemet. Nem megyek arra, az a hústestem. Tudod, egy beszélgetésben, egy szituációban, egy helyzetben. Fontos, hogy felismerjem a hústestet. mert a hústestemnek van egy tanácsa, és ez nagyon fontos, hogy tudjátok, ez a hallgass a szívedre. Így van, szavazz a Fideszre. Ez volt a 90-es évek elején a nagy szlogen, amikor még a Fidesz liberális volt. Néhányan nem is tudtátok, hogy az volt. Hallgass a szívedre. És azt mondjuk, hogy tudod, ne hallgass a szívedre. Tudod, hallgass Jézus Krisztusra. Hallgass Jézus Krisztusra. És ismert fel a szívedet, a régi szívedet. Ismert fel a bűnös természetedet, mert az tanácsolni akar. És amikor nincs bennem az a megkülönböztetés, hogy felismerem, hogy bennem mi van az ótól és az újtól, akkor az történhet sokszor, hogy az én hústestemmel tanácskozok, és utána keresek rá megerősítést a Bibliában. Általában ez már a hívőknek ugye ez egy előre haladott hívő csalafintaság, amiről nem is tudjuk sokszor, hogy ha a hívő naív, és nincs tanítva, vagy nem veszi a tanítást, és nem ismeri Isten útjait, akkor becsapódik, mert jónak tűnik számára az a tanács, de igazából halála az útja. Úgyhogy a bennünk lévő hústestnek a tanácsa, és hát fel kell ismernünk. Hogyan ismerjük fel? Azt mondod, hogy jó, de hát ez most számomra nagyon angolul úgy szoktam mondani, hogy it's Greek to me, tehát nagyon görög nekem, okay? Kínai, magyarul úgy mondjuk kínai. Okay, köszönöm. Ez nagyon kínai számomra. Nos, Zsidók 4.12 azt mondja, hogy az Istennek a beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, okay? És szétválasztja és az eredeti az azt mondja, hogy a szellemet a lélektől, és a veséket a velőktől, és megítéli az embernek az indulatait, és az embernek a gondolatait. Oké, tehát Isten igéje jön, és Isten igéje szétválaszt. Isten igéje az az kétélű kard, ami jön az életembe, ha megengedem, ha alázatos vagyok előtte, és így fogadom el, akkor ketté választja bennem, szétválasztja, ami a régi természetből van, és ami az új természetből van. A hústestet a szellemtől ketté választja. Tehát ezért fontos, hogy Isten igére legyen tanítva, és alázatosan fogadja a hívő Isten igéjét. Mert amikor alázatosan fogadom Isten igéjét, akkor Isten igéje jön az életembe, mint egy kétélű kard, és ketté válasz dolgokat. És rámutat a régire, és azt mondja, ó, az a régi. És rámutat, tudod, arra, hogy új teremtések vagyunk, úgy szintén arra is rámutat. De ketté válasz dolgokat. A testet a szellemtől. És minél jobban ismerem Isten igéjét a szellem által, mint a szellem kardja, a Szent Szellem által, tehát nem head knowledge, nem fejben való ismeretről van szó. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell ismernem Isten igéjét, de az Isten igéjét a szellem által, annál inkább felismerem a hústestet, és meg tudom különböztetni a hústest tanácsát. Oké, tehát mit tudok, hogy tudnám ezt még jobban mutatni, hogy amikor a hívő ott áll egy döntés előtt, és van valami, ami motiválja őt egy bizonyos döntésre, hogy meghozzon egy bizonyos döntést, és nem veszi észre, hogy ami motiválja őt, az a hústest. Akarok valamit. vagy a hústest, versengés. Jobbnak akarok kilátszani, mint a másik. Vagy több dicsőséget akarok, mint a másik. Ez a hústest. Tudod, és ez mélyen ott, ez az a gyökér. Így van, és hogyha a hívő nem, ha Isten igéje, ha nem vagyok tanítható Isten igére, akkor soha nem, akkor ez mindig egy ilyen betakar dolog lesz számomra. És akkor azt mondom, hát, én úgy döntöttem, hogy, és csak nyilvánvaló, hogy a motiváció rossz. De te nem tudod, mert járatlan vagy az igazság beszédében. Megnézhetjük ezt? Menjünk már oda Zsidók 5.12-14-ig. Jó, Zsidók 5.12-14-ig. Mindjárt megmutatom, hogy járatlan vagy az igazság beszédében, és azt gondolt, hogy csak azért, mert te neked egy jó gondolatod volt, az már, és találtál rá akár egy igét, vagy találtál rá, az már rendben van. Közben lehet, hogy bűzlik az egész, mert egy rossz motiváció van mögötte. Bármi lehet ez, tudod? Bármi. Fel kell ismernem, tudod? Azért teszem ezt a dolgot, hogy megváltoztassam a házastársamat. Tudod? És teszem, hogy megváltoztassam, és ez csak bűzlik, de nem nyilvánvaló előttem. Ezért mondja azt, hogy családabb a szív mindennél, ki ismerhetné azt meg, hogy becsapott engem. Azt gondoltam, hogy jó a tanácsa. Nem ismertem meg, hogy nem jó. Oké? Vagy a motiváció mögötte, amit csinálok, az, hogy legyek valaki. Vagy a motiváció az, hogy amit akarok csinálni, az teljesen önérdekű. És egy ilyen értelemben végül is, tudod, egy hívő, most figyelj erre, és ez fontos, a hívő, a jó szándékú hívő élhet a hústestben. Lehet hústesti. A jó szándék nem elég. Tehát lehet, a hívő lehet egy naív, aranyos, jó szándékú hívő, de nincsen tisztában a szívének a csalárdságával. És nem él a, és a hústestben él. És Isten igéje, ami jön, és ketté választja a testet a szellem, hústestet a szellemtől, és már nem vagyok többé, nem vagyok naív. Ugye te megengedem, és egyre kevésbé vagyok naív. És egyre inkább felismerem a tetteim mögött húzódó valódi, igazán valódi motivációt. Figyeljetek, csak mondok egy példát, szolgálatban nagyon sokszor, nem így mondom, szolgálatban lehet olyan, vagy sokszor lehet olyan, hogy a hívő hústestben szolgál. Így van? Andi, ezt ismerjük? Igen. Tehát tesz valamit azért, hogy megfeleljen Istennek, ez hústest. Hogy adjon valamit Istennek, ez hústest. Vagy majd én ott vagyok. Majd én meg tudom változtatni azt a helyzetet annak az embernek az életébe. Várj, ez is csak túl sokat gondolsz magadról. Ez hústest. Fel kell ismernem. Mert tudod miért? Amikor a hústestbe szolgálok, annak mindig az az eredménye, hogy a végén kifáradok. A végén elegem lesz. A végén bedobom a törölközőt. A végén rossz ízű lesz a dolog. Mikor a szellemben szolgálok, akkor annak a végén jó ízű lesz a dolog. Oké? Az önerőből való szolgálat az hústest? Persze. Értitek, hogy bajba vagyunk? Értitek, hogy nyilván azért mondom, mert ez itt bibliaiskola, meg Isten tisztelten is fontos ezt tanulnunk. Tudod, hogy ott vagyok, és mikor önerőből szolgálok, akkor igazából önmagamból szolgálok. Oké? Ez tragédia? Nem. Hogy tanulnám meg a szellemnek az útját, az új teremtést, ha nem tapasztalom meg a régit? Oké? Úgyhogy nem tragédia egyáltalán, sőt, mikor, de az első, hogy fel kell ismernem, mikor felismerem, és különbséget tudok tenni, akkor jöhet az, hogy hogyan járhatok az újban. Oké, úgyhogy nézzük csak meg Zsidók 5.12-től. Lehet, hogy, mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapvető elemerét tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, és nem pedig kemény jeledelre. 13. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. Oké. Tehát beszél a Krisztusban kiskorúról, akinek az a jellemző, hogy járatlan az igazság beszédében. Nem járatos abban, hogy ismerje és kezelje az életébe kartként az igazság beszédét. Naív, zöldfülű. Figyelj, a zöldfülűség nagyon sok, Pánszasztinus Hajdan erről tanított, úgy van az angol, hogy novice trait, tehát a zöld fülűeknek az ismertetőjele. Többféle ismertetőjele lehet. Például az egyik, az a túlzott magabiztosság. Tudod, ez az. Tudod, Péter ilyen volt, így van? Uram! Én kész vagyok, hogy veled együtt a tömlöcbe menjek, és meg is halljak. Tudod, Jézus, te zöld fülű vagy, Péter. Nem is ismered a hústestedet. Nem is ismered a te emberi régi természetedet. Ugyan már. Tudod, a zöldfülű magabiztos. A zöldfülű azt mondja, hogy hát, és figyelj csak, hát lehetséges, hogy Isten azt akarja, csak most mondok párat, jó, nektek. Isten azt akarja, hogy egy olyan helyen éljek, ahol nincsen helyi gyülekezetem, mert Isten lehet, hogy meg akar engem próbálni, hogy hűséges vagyok-e hozzá. Jól hangzik? Ó, jól hangzik. És, tudod, ilyen Isten útja. Úgy értem, olyan egy szülő megszüli a gyerekét, és azt mondja, hogy én most megpróbállak téged. Egy éves vagy, kiteszlek az utcára 3 hétre, és megnézem, hogy meg tudsz-e élni. Nem, Isten nem ilyen. Isten azt mondja, hogy a hívőnek adom a helyi gyülekezetet, mert ott tud felnőni, ott tud először tejnek kitalálva, utána kemény eledellel táplálkozni, közösségbe legyen, stb. De a hívő naivitása és hústeste, tudod ez? Lehet, hogy ez. És aztán ott jön, hogy a hívőnek megvan-e az alázata az elfogadáshoz, hogy amikor hallja Isten igéjét, hallja az Isten szerint való tanácsot, hogy nézd, ezt számomra nem tudod igéileg bizonyítani, viszont tudok egy csomó verset mutatni arra, hogy a helyi gyülekezetben van a helyünk. Érted? Vagy mondok én másikat. Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy hozzámenjek ahhoz az emberhez, vagy elvegyem azt a szemét, most teljesen mindegy, hozzámenjek ahhoz az emberhez. Tudom, hogy igazából ő nem az az ember, mondjuk nem hívő az illető, vagy hívő az illető, de nem jár a szellemben. Így van? Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy ezzel tanítani akar nekem dolgokat. Nézd, Isten ennyire nem bonyolult. Ő tanít neked majd dolgokat, de járj az útján, mert úgy tudod leginkább a tanításokat venni. Az nem, hogy letérek az útról, hogy majd tanítson nekem dolgokat. Ekkora ökörséget a világ nem hallott. De keresztény gyülekezetekben van ilyen. Jócskán. És akkor, amikor az van, hogy nézd, megmutathatom neked, hogy ez csak, tudod, Nem így van? Ha megvan a megfelelő alázat, akkor van menekülés. Hogyha nem, akkor meg meghozza a döntését. Nem ismeri fel a hústestét. Miért? Mert járatlan az igazság beszédébe is kiskorú. Ha kiskorú vagy, szükséged van, tudod, az igazság beszédére, hogy tanítva legyél, a nagykorúaknak is, ugyanúgy, és szükséged van alázatra, hogy nagykorú legyen, különben mindenki mindig kiskorú leszel. Hogy leszel, hogy mész a nagykorúság felé? Alázat. Elfogadsz. Elfogadsz. És még nagyon fontos, most figyelj, különösen elfogadod azokat a üzeneteket, tanácsokat, gondolatokat, amelyek ellene mennek a te normális, természeti gondolkodásmódodnak. Azok különösen legyenek izgalmasak számodra. Ez úgy nézett ki, hogy, tudod, hogy az én életemben, hogy tudod, ott van, és van egy beszélgetés, amiben belecsöppenek, és lehet, hogy pászor Brian volt ott, vagy pászor Scheller, vagy egy másik pászor, mert sok pászor volt abban az időben, külföldi misszionősokat, te ismered pászor François, és így tovább, és hallok valamit, ami nagyon másként hangzik az ő szájából, mint amit én eddig gondoltam. És rögtön az antennáim és fülöm, ez izgalmas, most tanulhatok valamit. Oké? Okay? Vagy pászor Briannel beszélgetek, visszatudom idézni, 2006-ban, Krakkóban, következő reggel vették ki a vakbelemet. Oké? Okay? Mert hajnalra már úgy ébredtem, hogy fájt az oldalam. Ott voltunk, 1996, 10 évet tévedtem. 96-ban, 1996, Krakkóba. És egyedülálló vagyok, 19 éves, és pászor Briannel az alkalom után mentünk, és az épület boltíve alatt még egy órát a hidegben beszélgettünk, és ő beszélt nekem a kapcsolatokról, és beszélt rád, és én kérdeztem, és beszélt, és wow, csak ittam. Wow, ez hatalmas kiváltság. Ez kiváltság. Ez öröm. Oké? Okay? És minden olyan gondolat, amely az én kis emberi bölcsességemnek ellentment, azt mondhatom azt, hogy hát én nem így gondolom, de hát miért mondanám? De várjál, 19 éves vagy. De nem vagy, tehát most érted, miért mondanám? Vagy mondanám azt, hogy hát majd még én ezt meggondolom. Figyelj. Én nem gondolok ilyen sokat magamról. Nem. Úgy értem, a hústestben gondolok, de nem akarok gondolni magamról. Nem. Az alázat hely az én helyem. Tanulás, taníthatóság, tanulni akarás, növekedni akarás. Ez. Hogy ne legyek járatlan az igazságbeszédében. És ez tudod... Ez most sem kell, hogy más legyen, az én életemben sem. De lesz lehetőségem, nektek említem, de jövő hét végén megyek egy konferenciára pászor Schellerrel, pászor Mattival, ott lesznek, és igen, ott akarok ülni, az első sorban ott akarok, szükségem van. Pászor Matti Isztambulba, pászor Matti sok gyülekezetet alapított, de legutóbb itt Isztambulba, és most már tovább mozdult, és Ománba van. És van egy kis csapata, Ománba. Tudjátok, hol van Omán? Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírség, Szaúd-Arábia, Jemen, Omán. Teljesen muzulmán, tudod, terület. Mint ahogy egyébként Isztambul is, bár az világias, 13 milliós város, ja. De tudod, és csak mehetek úgy, hogy tudok valakit, vagyok valami, ráülhetek, tudod, arra, hát Isten munkája, emberek, tudod, alapítottunk gyülekezetet, mehetek úgy, hogy tudod, ráülök a kis szemétdombomra, most értsétek, tudod, kis kakas a szemétdombom, mind tudunk ilyenek lenni, tudod, amit már elértünk az életbe, vagy akik gondoljuk, hogy vagyunk, és mehetek így. Nem. Nem. Semmit nem tudok úgy, hogy tudnom kellene. Semmit nem tudok úgy. Akarom, hogy Isten tanítson. El akarok fogadni ezeknek az embereknek a részeit, mert Krisztus teste vagyunk és részei, és nekik nagyon értékes részük van, amely meg van próbálva, alázatos emberek, el akarok fogadni tőlük, és hagyj javítson ki Isten, hagyj segítsen Isten, hagyj tanácsoljon Isten. Értjük? Ez az, ahogy kiskorúból érettkorúvá válsz, és aztán érettkorúként is így növekszel tovább. Tehát járatlan az igazság beszédében, 14. vers. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek gyakorlott ítélő képességük van a jó és a rossz megkülönböztetésére. Oké, tehát a nagykorúak kemény eledelt hamikáznak. Amiről itt egyébként szó van, ez keményebb fajta eledelnek minősíthetünk végül is, mert olyan dolgokról beszélünk, amelyeket lehet, hogy egy új hívő nagyon nehezen tud érteni még, de számunkra kemény, sőt, valaki mondta is, hogy pásztor, gondolsz, nagyon jók ezek az órák, ezek a bibliós órák, egy új hívő köztünk, de gondolsz, hogyha én az első óra után elmegyek? Mondom, miért? Egyszerűen csak annyi információ. Mondtam neki, hé, örülök, hogy itt vagy az első órán, aztán persze. Örülök, hogy itt vagy. Növekszünk, kemény eledel való. Gyakorlottak az ítélő képességük. A gyakorlott szó a görögben gimnadzó, ebből jön a gimnasztika. Tudod, a négy ütemű fekvő támasz. Gyakorlott az ítélő képességük a jó és a rossz közti különbségtételre. Felismerik magukban is. Tudod, mi van a szellemtől, mi van a testtől? Mi a testnek a tanácsa, ami bűzlik. Így van? Csak bűzlik. És mi van a szellemtől? És kemény eledel, és elfogadják a kemény eledelt. Úgyhogy fel kell ismernem a hústestet. Mit szólnátok hozzá, hogy lenne egy szünetünk? És aztán utána ezeken már 10 perc alatt végigmegyek, jó? úgyhogy lenne egy szünetünk. És felismerni a hústestet, az nem feltétlen egy nagyon örömteli dolog, mikor rájövök, vagy mikor látom. De hogyha van gyakorlatom benne, és gyakorlás által van gyakorlatom benne, akkor felismerem, hogy nem ez az a tanács számomra. Tudod bennem, vagy nem ez a késztetés, nem ez az. És akkor tudok a megszentődés útján járni. Oké? Tehát felismerem a kis zöld gyíkot, és tudok a megszentődés útján járni. Úgyhogy erről fogunk beszélni, hogy hogyan jó. Úgyhogy szaladjatok egy 10 perces szünetre, igyatok sok vizet, meg amúgy is. Pisíjetek is. Isten áldjon bennünket. Veszélyesebbek voltak. Oké, gyertek! Jövel! Mene! Tekel! Ufarszín! Perzsa? Ez perzsa? Perzsául beszéltem. Méd nyelven. Menetek el, ufarszín. Azt jelenti, hogy üljetek le. Foglaljatok helyet. Foglaljatok helyet. Csics. Ezt most a szellem mondja, vagy? Sinkovics Imre lettem, így van hirtelen.
Sinkovics. Csücs.
De jó ez a mikrofon.
Most suttogok. Suttogok. Kelj fel és járj.
Horror! Kejfel is jár. Oké. Fel lett véve a hang, vagy csak...
Vedd a te ágyadat és járj.
Na, hát üdvözlet. Ma már nehezebb lenne az ágyunkat felvenni és járni, nem? Furcsán néznél ki a kárászon, ahogy viszed az ágyadat. Na. Iszok. Bocsánat, iszom. Magyar tanár. Így van? Ismertek a viccet? Nem? De már mondtam biztos, hogy a magyar tanár meghal, és mivel hívő volt, a mennybe megy. És a menny kapujánál áll, és Szent Péter éppen egy kicsit elbóbiskolt el aludt, úgyhogy bezörget a menny kapuján, és Szent Péter egyszer csak megszólal. Mi az, mi az? Nem mi az, kisfiam, hanem ki az? Ó, egy magyar tanár. Oké, csak tudd, hogy nem állott Szent Péter a kapunál, jó? Tehát ez nem biblikus. Ez tévtanítás. Nem kell zörgetnünk, így van, így van, így van. Oké, úgyhogy fel kell ismernem a hústestet, és Isten igéje segít ebben, és Isten egyre nagyobb világosságot ad nekünk. És a világosságot úgy kapjuk, hogy a világosságban járunk. Tehát, hogy Isten ad felismerést, a hústestünkkel kapcsolatosan alkalmazzuk, és még több felismerést kapunk, de mással kapcsolatosan is ez így van. Oké. Na most, ha csak itt megállnánk, és ezzel fejeznénk be, hogy nulladik, hogy van hústestünk. Első, hogy fel kell ismernem magamban a hústestet, nem másban, magamban. És hogy családabb a szív mindennél, és fel kell ismernem a család szívem, vagy a szívem családságát és becsapottságát. És nem ez az azonosságom, de fel kell ismernem mindenképpen. Ez még nem igazából az út, ez már az út a megszentelődésre, vagy a megszentelődés útja, de ez még kevés a megszentelődéshez. Miért? Azért, mert amikor felismerem a hústestemet, akkor tudnom kell, hogy hogyan viszonyuljak a hústestemhez. Ha nem tudom, hogy hogyan viszonyuljak a hústestemhez, akkor lehet, hogy én másik utat választok, és az nem visz a megszentelődésre. Mondok egy példát, jó? Tehát például meglátom a magamban lévő csalárdságot, bűnt. Mit kezdek most ezzel? Oké? És itt jön általában az az út, amiben legtöbb hívő mindannyian beleesünk. Hogy felvesszük a kesztyűt, felhúzzuk a pulóverünknek az ujját, és elkezdünk harcolni, küzdeni a mi régi természetünkkel, a mi bűntermészetünkkel. És sokszor hívőknek is ez a tanácsuk, vagy akár tanítók is ezt mondják, hogy győzzük le önmagunkat, győzzük le a bennünk lévő bűntermészetet, és a győzelem az úgy néz ki, hogy győzd le. Tehát a győzelem az úgy néz ki, hogy döntsd el, határozd el, te erősebb leszel nála, és küzdj. Na most nem tudom, hogy vagytok ti ezzel, próbáltatok-e már küzdeni a hústestetekkel. Oké? Ez egy nagyon fáradtságos és kudarcokkal teli dolog. Tehát mondok egy példát. Ha küzdök a bennem lévő büszkeséggel, akkor sokszor annak az lesz az eredménye, hogy még büszkébb leszek. Küzdök a bennem lévő rossz gondolattal. Nem akarok rosszat gondolni. És egyre több rosszat gondolok. Oké? És ez nem a megszentelődés útja. Figyelj erre, majd Róma 7-ben ezt érintjük. Ez igazából a törvény útja. A törvény útja az az, hogy te, ha már felismerted, hogy mi rossz az életedben, vagy mi rossz benned, mi az a bűntermészet, akkor te most már hajrá előre saját erőből. Oké? És ennek az lesz az eredménye, hogy a törvény útján járok, és a bűnöm még erősebb lesz, és le fog engem győzni. Próbáltad-e ezt már rossz szokással? Például rossz szokásod, hogy túl sokat beszélsz. Tudod, túl sokat beszélsz akkor is, amikor nem kéne beszélni, beszélsz. Vagy tudod, bármilyen más rossz szokással. Hogyha a rossz szokás megpróbálom saját erőből legyőzni, akkor általában az lesz, hogy az fog legyőzni engem. Oké? Mert nem tudjuk saját erőből legyőzni. Persze itt jön az, hogy akkor hívők azt mondják, és akár tanításokban is, hogy igen, de nem saját erővel, hanem Isten erejével győz le. Ami nem felelően rossz gondolat, de a Biblia nem pontosan ezt az utat adja számunkra. Itt Róma 6-ban nagyon tisztán el van magyarázva, hogy mi a győzelemre vezető út. Oké? És Róma 6-6-tal kezdődik, vagy folytatódik. A felismerés után Róma 6-6 azt mondja, nézzük meg ezt a verset, múlt alkalommal már néztük, mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjék a bűnnek a teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Oké, úgyhogy ez valami, amit nem teszünk, még mindig nem teszünk, hanem megértünk. Megértjük azt, hogy Isten tett valamit a mi hústestünkkel, a mi ó emberünkkel, és Isten megfeszítette Jézus Krisztussal együtt a mi ó emberünket. Tehát megértjük, hogy Isten tett valamit, és hogy Isten mit tett az én hústestemmel, mert különben saját erőből fogok küzdeni. A Biblia nem mondja azt, hogy küzdjünk az új emberünkkel. A Biblia azt mondja, hogy járjunk az új emberben. A kettő az különböző. Az ég és föld különbség. Mert hívők, ahogy egyre inkább a világosságban járnak, egyre több dologra jönnek rá saját magukkal kapcsolatosan. Tudod, mondhatom azt, hogy a hívő élet egy bizonyos értelemben ez az aspektus, ez egy lefelé menő lejtő. Ez az aspektusa. Hogy felismerem a bűnöm, a bűnössége, hogy is mondtuk ezt, Bia, amikor beszélgettünk erről? Bűnnel kapcsolatos. Tehát egyre inkább tudatában vagyok a bűnösségemnek. Oké? Tehát valaki megtér, és Jézus meghalt, értem, köszönöm. Na hát akkor most már elkezdődhet a egyre feljebb. Növekedés. Igen, de a növekedés az úgy kezdődik, hogy egyre inkább tisztában vagyok a bűnösségemmel. Egyre inkább ott van a méltatlanságnak az érzete. Ez a megszentelődés útja, hogy tisztában vagyok otthon a méltatlanságnak az érzete. Oké? Okay? Nem az, hogy egyre inkább erősebb vagyok, egyre inkább képesebb vagyok, egyre inkább, igen, most már nagyon erős vagyok. Figyelj, ez nem így van. Ez a hústest. Mikor az új hívő vagy a zöldfülű magabiztos, az csak a hústest, ez semmi. Semmi. Azt gondolja, hogy ő már nem fog elbukni, azt gondolja, hogy ő már rendben van, azt gondolja, hogy másnak kéne, tudod, őtőle tanulnia, és nagyon magabiztos a dolgba. Ez a hústest. Nem, egyre inkább tisztában vagyunk, hogyha olvasol olyan embereket, akik messze előttünk jártak, úgymond mondhatjuk azt, hogy Isten szentjei, mi is azok vagyunk, de olyan embereket, akik hithősök, és olvasol életrajzukat, akkor azt látod, hogy mindegyik nagyon is tisztában volt az ő gyarlóságával. Tudod, mert ez egy alap dolog. Tehát ma én jobban tudom az én törékenységem, egy gyarlóságomat, az én bűnösségemnek az érzetét, mint 10 évvel ezelőtt, meg mint 15 évvel ezelőtt, meg mint 5 évvel ezelőtt. És ez jó. Ez jó. Mert azt jelenti, hogy nem bennem van a megoldás. Oké? Okay? De nem csak ezzel vagyunk egyre tisztábban, oké? Okay? Tehát ez egy ilyen értelemben, tehát ez ilyen értelemben úgy néz ki, hogy Zsuzsi, te egy év múlva, 2 év múlva még inkább tisztában lesz, hogy mennyire gázos vagy. Így van? Mennyire, tudod, a szíved mennyire csalált. Vagy mondjuk ez, hogy gázos vagy, mert új teremtés vagy, de hogy a szíved, a régi szíved, az óembered mennyire csalárd. Oké? Okay? De nem csak ezzel vagy tisztába egyre inkább, hanem egyre inkább tisztába vagy, és egyre inkább világosabban látod Isten szentségét. Tehát, tudod, egyre inkább látod az ő szentségét, egyre inkább látod azt, hogy ő mit... valaki ezt úgy mondta, hogy Isten a lécet egyre inkább emeli. Tehát lehet, hogy egy évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt az a kis félmondat, amit most elmondtam, tudod, amit valakinek megjegyeztem, az elment volna, de most már érzem, hogy nem megy el. Érted? Az a kis megjegyzés, az belefért volna, de most már érzem, hogy nem igazán volt az Istentől való. Érted? Lehetséges, hogy az a fajta dolog, amit megtettem, az rendben lett volna, mert nem igazán értettem még Isten szentségét annyira ezen a területen, de most érzem, hogy ez nem. Értitek? Tehát a hívő úgy jár, hogy egyre inkább tisztában van a saját gyarlóságával, és egyre inkább tisztában van Isten szentségével, és a feszültséget, ezt le lehetne rajzolni, rajzoltam már egyszer máskor, nem tudom most hova rajzolni, ide rajzolom. A feszültséget a kettő közt, megvan, a kettő közti szentség, gyarlóság, mind a kettő nagyon fontos. Figyelj, ez azt jelenti, hogy tudod, itt vagy 1 éve hívő, 2 éve, 3, 5, 10, teljesen mindegy. Itt vagy, és azt mondod, hogy figyelj, senkinél se vagyok jobb. Te szívből mondhatod azt, senkinél se vagyok jobb semmiben, sőt, a bűnösök közt a legnagyobb vagyok. Ezt mondta Pál apostol, a szentek közt a legkisebb. Valóban, mert én tisztában vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy bűnben kell élnem, de tudom, hogy milyen, és már bukdácsoltam jó sokat is egyébként, tisztában vagyok. És ez jó, mert ki akar egy olyan keresztényt, aki azt mondja, hogy 20 éve hívő vagyok. Tudod, 20 éve, tudod, hülye ember, tudod, lazíts. Tudod, ez hülyeség, jó nagyot fog zúgni. Oké? Okay? Nem, egyre inkább tisztában vagyok a gyarlóságommal, egyre inkább tisztában vagyok Isten szentségével, és ezt a fajta feszültséget mi fogja feloldani az életem? Mert ez egy feszültség. Tudod, ezt a fajta feszültséget látjuk? A kereszt oldja fel. Tudod, a bevégzett munka, hogy elvégeztetett, és nyugalma van a lelkemnek. Nem depressziója van a lelkemnek. Érted? Mikor Isten szentség és az én gyarlóságomnak a tudata ott van, mi hozza be a békességet? Elvégeztetett. Jézus elvégezte a munkát a kereszten. Ki van fizetve az ár? A bűneim meg lettek bocsátva? Egy, kettő. A bűnös természetem meg lett feszítve. Tudom, hogy az mi jó emberünk, ővel együtt megfeszítetett. Bevégzett munka. Juhú! Oké? És figyelj, figyelj erre. Amekkora ez az életünkben, amekkora, nyilván csak akkora, amennyire látom a bűnösségemet, gyarlóságomat, és látom az ő szentségét, amekkora, akkora a békességem. Akkora a békességem. A kereszt, a bevégzett munka hozza el a békességet számomra. Nem abban van békességem, hogy hát várjál, azért nem vagyok én annyira gánya ember. Így van? Hát várjál, azért nem vagyok én olyan rossz. Nem. Ez egy naív, zöldfülű, járatlan az igazság beszédében, újszülött vagy gyerek még az Úrban. Miért? Még bízik magában. De cuki! Még azt gondolja, hogy ő a megoldás. Még van bizalma a saját erejében. De cuki! Találkozunk egy év múlva, két év múlva, három, négy év múlva, hogy egyre kevesebb bizalmunk van saját magunkban. Egyre inkább látjuk, hogy a mi utaink gázosak, hogy baj, tudod, Pál ezt úgy mondta Róma 7-ben, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabad engem a halálnak a testéből, de még nem tartunk Róma 7-nél. Értitek? És egyre inkább tisztában vagyok vele, hogy elvégeztetett, és Jézus Krisztus az én megoldásom. Ő a megoldás számomra. És amit ő tett értem a kereszten is, amit ő tett a bűneimmel, és a bűnömmel, a bűntermészetemmel. És békesség. És figyelj, minél nagyobb a békességed, annál nagyobb a szolgálatod. Annál nagyobb a szolgálatod. Mert a békesség, a szolgálata a nyugalmunkból fakad, a békességünkből fakad. És mikor azt mondom, hogy annál nagyobb a szolgálatod, az nem azt értem, hogy akkor egyszerre fogadsz mindenkit az ajtóban is, és készíted is számára a kávét, és ki is takarítasz, és még a hangosítást is te csinálod, és te vetítesz ki, és a gyerekekkel is te foglalkozol, meg egyébként a életfán is te beszélsz. Nem ezt értem a nagyobb szolgálaton. Hanem itt nem szám szerint beszélek erről feltétlen, hanem a szívemben nem egy leírható szinten, hanem annál inkább áramlik a szívemből az, hogy én csak szolgálni akarom az embereket az Úr Jézus Krisztuson keresztül, vagy ő én rajtam keresztül, és csak van egy szolgáló szívem. És egy ebből fakadóan pedig egy szolgálatom, aminek különböző kifejeződései lehetnek. Ajándékomtól és sok mindentől függően, elhívásomtól függően. Értitek? Annál nagyobb a szolgálatom. Úgyhogy kicsit más szavakkal mondva, nagyon sokat kell csalódnunk magunkban. Nagyon sokat kell csalódnunk magunkban, hogy egyre inkább ő lehessen a kincsünk. Az Úr Jézus, és amit ő tett számunkra, az lehessen a kincsünk és a dicsekvésünk. Nem lehet az, hogy magunkban legyen a dicsekvésünk. Egy érett hívő, és persze megértitek azt is, hogy így ez egy nagyon tág fogalom, hogy érett hívő. Ki az érett? Igazán így van, de egy érett hívő nem a saját magával dicsekszik, vagy jóságával, vagy elért eredményeivel, vagy Nincs dicsekvésünk önmagunkban. Minél régebb óta hívők vagyunk, azt mondjuk, hogy haszontalan szolgád vagyok, Uram. Ismertek Jézusnak ezt a példázatát? Hogy van ez? Azt mondja, hogy hazamegy a szolga, azt mondja, kint dolgozott a szolga egész nap a mezőn, és hazamegy utána, és mit mond az ura? Azt mondja az ura, hogy ó, szolga, egész nap kint dolgoztál a mezőn? Hát csücs le az asztalhoz, és hozok neked valami vacsorát. Nem. Hazaérkezik, és a szolga felszolgálja a vacsorát. Elkészíti, és felszolgálja a vacsorát. És a nap végén azt mondja, hogy Uram, haszontalan szolga vagyok, mert csak azt csináltam, ami kérve volt tőlem. Tehát semmi különös, ez semmi különös. És ez a szíve az igazi szolgálatnak. Uram, haszontalan szolgált, csak azt csináltam, ami kérve volt. Semmi különös. Semmi különös. Honnan fakad ez? Ebből a felismerésből. Honnan fakad az, hogyha úgy gondolkodunk, hogy egyáltalán kiváltsák, hogy szolgálhatok. Köszönöm, Uram, hogy szolgálhattalak. Vagy hogy szolgálhatlak. Innen. Tudod? Nem önmagunkban dicsekszünk. Felismert, a hústest, és egyre mélyebb. Békesség, szentség, békesség szolgált. Oké. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy tudjam, hogy az én óemberem megfeszítetett. Nagyon fontos. Hagyj rajzoljak egy másik képet. Mit teszünk ezzel? Mit teszünk ezzel a felismeréssel az életünkben, hogy itt van a hívő, itt van a hívő, itt van Isten, és aztán azt találjuk, hogy itt van a hústest. Értem, tapasztaljuk, találjuk köztem és Isten közt. Az én hústestem, az én bűn természetem ott van. Mit teszünk ezzel? Tudod? Ember, fogd, ragad meg, gyűrd le, bármi legyen, heves vérmérséklet, gyűrd le, túl sokat beszélsz. Mai nap fogadom, reggel imádkozok, letérdelek, olvasom a Bibliát, imádkozok, betöltek a Szent Szellemmel, és ma kevesebbet fog beszélni. Ma kevesebbet fogok beszélni. Vagy rossz gondolatok. Ma nem fogok rosszat gondolni. Próbáltátok már? Vagy ma úgy fogok viselkedni az iskolába, hogy egy keresztényhez illik, hogy úgy viselkedjen az iskolába. A osztálytársaim hülye viccei, nem fogok nevetni. Tudod, ma... Ha hazamegyek, nem fogok kiabálni a gyerekekkel. Köszönöm szépen. Így van? És felgyűrjük az ingujat, és elindulunk a megszentelődés útján, aminek a vége az, mégis jó a vége. Alázat. Alázat. Opp, nem sikerült. Opp, nem sikerült. Szükség van erre is. Tehát szükség van erre is. Alázat. De nem ez az út. Nem ez az út. Különben én lennék a megváltó. És most figyelj! Jézus nem csak abban az értelemben akar megváltónk lenni, és erről szól Róma 7 vége. Nem hétvége, hanem hétnek a vége. Nem csak abban az értelemben akar Jézus, ha megváltunk lenni, hogy ő megváltott minket a pokoltól, és megváltott minket a bűn büntetésétől. Ő megváltónk akar lenni abba is, hogy a bűn hatalmától vált meg. De csak ő tud megváltani bennünket a bűn hatalmától. Oké? Okay? Szerintem erről már később fogunk majd bővebben beszélni Róma 7-ben. Csak ő! Oké? Okay? Úgyhogy nem saját erőből élendő a győztes keresztény élet. Nem saját elhatározásból. De folytathatnánk tovább. Tudod, lehetsz te egy nagy akaraterővel bíró ember is. Ezt így hívják, hogy akaraterő. Ismerjük ez? Willpower angolul. Akaraterő. Akarom. Akarom. És kitűzött, csinálsz magadnak egy nagyszerű keresztény időbeosztást. Egyébként mellette vagyok az időbeosztásoknak. Csinálj magadnak, oké? Okay? De nem mint törvényt, hanem mint mankót, oké? Okay? Az jó. Csinálok, és akkor kelek. Ekkor. És olvasok, és imádkozok. És tudod mit? És ez is jó azon a szinten, hogy eljussak önmagam végére. Érted? De nem ez az út. Én is csináltam ilyet. Tudod, elhatároztam. Most így. Most úgy, és megvan, és olvastam Wesley Jánost, és képzeljétek el Wesley Jánosnak, John Wesleynek, minden perce be volt táblázva, és mindent, és stb. Bár azt gondolom, hogy most olyan szerencsétlen példákat mondok, hogy sajnos a mai keresztényeknek nem ez a fő problémájuk. tehát olykor nem ez, de nem baj. De nem. A megoldás az itt kezdődik. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele együtt megfeszítetett. Hogy megerőtelenül jön a bűnnek a test, és ezután ne szolgáljunk többé a bűnnek. Mit jelent az? Reggel felkelek, és azt mondom, hogy Jézus Krisztus megfeszítette. Jézus Krisztussal meg lett feszítve az én bűnös természetem. Ez az, ahogy Isten, ez az, amit Isten tett. Na most azt mondod itt ülve, hogy de pásztor, érzem, hogy ott harabdálja a lábamat, a gyíkocska. Hát miért mondanám azt, hogy meg van feszítve? Hát ez hülyeség. Hát nincs megfeszítve. És itt jön be az, amit a múlt órán mondtunk, hogy mivel megyünk, a tapasztalat megy elől, emlékeztek? A vonat, itt a vonatunk. Tény, hit, tapasztalat. Hogy a tapasztalat megy elől, és mi a tapasztalatunkba hiszünk, vagy a kijelentés megy elől. A kijelentés, a tény megy elől. Isten ezt mondta, hogy meg lett feszítve. Ez az ő szemében, ez a valóság. És most kezdjek ezzel a valósággal gondolkodni. Úgyhogy amikor jön az a gondolat, hogy most legyek büszke, vagy az az érzés, vagy az a kísértés, tudod, akkor csak én úgy kezelem a hústestemet, hogy ez meg lett feszítve. Felismerem, és meg lett feszítve. A győzelem nem a vele való harcból fog jönni, hanem a győzelemnek ez az útja. Oké? Okay? Meg van feszítve a hústestem. Oké, okay, következő. 6-11, Róma 6-11. Számoljátok azért ti is úgy tekintsetek ti is magatokra, nézd csak, így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Oké, és ez múlt alkalommal mondtuk, ez a görögben a logizomai, ez azt jelenti, hogy úgy számolsz, úgy tekintesz magadra, a számolásban az jön ki, hogy meghaltam, így tekintesz. Tehát az első, hogy tudom, miért tudom, hogy az óemberem megfeszítetett? Mert ő ezt mondta. Utána, akkor most hogy nézek magamra? Reggel felkelek, és úgy nézek magamra, hogy az én óemberem ővele együtt megfeszített. A mai napon így járok, hogy az én óemberem ővele együtt megfeszített. És aztán jön az óembernek a kísértése, jön az óembernek a suttogása, jön az óembernek a harabdálása, és én azt mondom, én úgy számolok, hogy ő, az óemberem ővele együtt megfeszített. Tehát nem harcolok vele, nem küzdök vele, nem birkózok vele, hanem én annak számítom, amivé Isten tette. Ehhez kell egy hit. Igen, ez kell egy hit. Hiszem, hogy mit tett vele Isten. Kell egy alázat? Igen. Nem az önmagunkkal való birkózás fog megszabadítani önmagunktól. De azt gondolom, hogy persze van olyan, hogy sikerül saját rossz beidegződéseinket, vagy rossz szokásainkat legyőzni. Így van, saját erőből. Sikerül egy szintig? Sikerül. Tudod, hogy mi lesz az? Legyőztem ezt, legyőztem azt az életemben. Volt én, találkoztam testvérrel, és azt mondta, hogy figyelj, Galata levélben ott a szellem gyümölcse, ott 9 gyümölcsöt sorol, nekem már 8 megvan ebből. Neked mennyi van belőle? Itt tudom, én biztos nem 8, meg fogalmam sincs, nem tudom. Nekem már 8 megvan ebből. Nagyon jó. Wow, nagyszerű, te már... És a büszkeség, igen, és a büszkeség, tudod? Tehát amikor saját, mikor nem azzal, hogy Isten megfeszítette az óemberemet, nem így számolok, és nem így tekintek magamra, hanem saját erőből próbálom legyőzni magam, akkor lehet, hogy sikerül megváltoztatni dolgokat az életembe, hogy aztán csak azt mondhassam, hogy Jona, neked ez miért nem sikerül? Hát ez nagyon egyszerű, ennek csak sikerülnie kell. Tudod, és lehet, hogy büszke vagyok, és másokat lenézek, és feljebb valónak gondolom magam, ami úgy szintén a bűnös természet. Ugyanott vagyok. Tehát a bűnös természetet a bűnös természettel nem lehet legyőzni, vagy saját erővel, hanem a bűnös természetet már legyőzte Jézus Krisztus. Én pedig számoljak így. Értitek? Megvan ez? Ez nagyon fontos, számoljak így, és aztán így tekintsétek ti is magatokat. És aztán az végezetül a 4. 6.13. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek. Oké, és ez az, hogy szánd oda magad Istennek, odaszánom magam. De nem saját erőből, hanem hogy visszamenjünk a képünkhez. Nem saját erőből, hanem tudom, hogy megfeszítetett, így tekintek, hogy megfeszítetett, és aztán odaszánom magam Istennek, mint aki halálból életre kelt. És igazából ennek a végkifejlete, fiúk, lányok, majd el fogunk jutni oda, de már Róma 6 említést tesz erről. Ez a szellem általi élet. Vagy meg tudjuk nézni, Peti, 6, Róma 6.4-et, hogy itt hogy fejezi ki. Azt mondja, hogy eltemettettünk tehát vele együtt keresztség által halálban, amiképpen feltámadt Krisztus halálból, az Atya dicsőség által. Mi is új életben járjunk. Ez az új élet, ami a szellem szerint, és nem a betű szerint. És ez a győztes keresztény élet. Értjük? A szellem szerint, nézzétek, a szellem szerint, és nem a betű szerint. Pál úgy fogalmaz, nem a betű óságába vagy ódonságába, hanem a Szent Szellem újságába vagy újdonságába. Ehhez a keresztény élet. Hányan láttátok az Ágostonról készült filmet? Azt hiszem két rész. Köszönöm szépen. Köszönöm, Zoli. Az agyam még megmaradt a kötetnél. Két rész. Érdemes megnézni. Jó. Ágoston hogy tért meg? Egy nagy nőcsábász volt. Ügyvéd nőcsábász. Két végéről égette a gyertyát. És aztán, hogy tért meg, és csak eszembe van, ahogy, és ez történt meg, ez így volt, hogy Milánóba volt, és ott Ambrózius volt a püspök, és aztán már nyitott volt, és beszélgetik, és aztán hallott egy üzenetet, ahol Ambrózius arról beszél, hogy nem a betű óságában, hanem a szellem újságában. És ez volt számára az, hogy megvan, megvan. És ugyanígy a mi életünkben. Tehát nem a ma így és így fogom élni az életemet. Tudod, mint ne is, hanem a szellem újságába. Tudom, hogy megfeszítetett az óember. Így is számolok. És odaadom neki, maga, az Úrnak magamat. A szellem újságában járok a mai nap. És el fogok bukni a mai nap? Lehet. Lehet, hogy nem. Sokat fogok beszélni a mai nap? Lehet. De lehet, hogy azt fogom észrevenni. Ó, már nem is beszélek annyit. Lehet, hogy azt fogom észrevenni. Ó, változtam. Volt már ilyen veled? Vagy azt fogom venni, ó, egy rossz szokásom, mint ősszel a falevél, úgy hullott le az életemről, amíg küzdöttem vele. Én ezt a rossz szokást megjegyzem, rajta tartom a szemem, ide figyelj, tudod, addig csak erősödött, amikor elkezdtem Isten megoldásával élni, mert ez Isten megoldása, amit itt Róma 6-ban volt. Isten útján járni a megszentelésbe, és nem a saját utamon. Akkor elkezdtem észrevenni, hogy változik ez is, változik az is. Mert nem én tudatosságba járok, hanem a szellem újságába. Krisztus tudatosságba. Bevégzett munka. Ő mit tett értem? Nem csak a bűneimmel, hanem a bűnömmel. És így tekintek magamra. Így tekintek magamra, és így járok a szellem újságába. És ez egy fantasztikus dolog ebben járni, ebben növekedni, ebben élni. Ez a győztes keresztény életre vezető út. És a másik, a saját utunk az nem az. Amen. Amen. Menjünk el egy szünetre, és még belekapunk Róma 7-be, és aztán beszélgetünk, jó? Úgyhogy szaladjatok szünetre, futkározatok egyet. Élhetünk egy győztes életet a bűnös természetünk ellenére. Köszönjük, hogy csak úgy, hogyha számolunk azzal, amit te tettél a bűnös természetünkkel. És köszönjük, hogy nem saját erőből van az élet, a győztes élet, hanem Jézus Krisztus feltámadott erejéből. Jézus nevében. Amen. Oké. Oké. Tehát nem önmagunkra fókuszálunk, nem saját erőből élünk, okay, hanem a bevégzett munkát vesszük alapul, hogy ő mit tett értünk és velünk. És most eljutottunk Róma 7-ig, és Róma 7-ben nem teljesen új a téma, mert az alaptéma folytatódik, és ez a megszentelődés, vagy győztes élet Krisztusban. Az alaptéma folytatódik, De egy picit vált a Szent Szellem, és már nem a hívő kapcsolata a bűn természettel, amiről az előbb beszéltünk, hanem a hívő kapcsolata a törvénnyel. Hogy is kapcsolódik hozzánk a törvény, és kapcsolódunk mi a törvényhez? Vagy mi a törvénynek a szerepe a hívő életében? Figyeltek, ez a kettő, hogy a bűn természet és a törvény, ez igazából közel van egymáshoz az a két téma. De tényleg a hívő most a törvény alatt él? Vagy a hívőnek a megszentelődés útján a törvény által kell élnünk? A törvény betűje által? A törvény parancsolatai által? Megkapjuk a törvényt, tudod, legyen az a 10 parancsot, vagy bármely más törvény, ami ott van, tudod, és most meg elolvassuk, megértjük, és bia, hajrá, oszd fel magadnak, ma így, ma az egyiket, holnap másikat, aztán újból is, előbb-utóbb menni fog. Oké, így mi van a megszentelődés? Figyeljetek, ez fontos. Hogy azt értjük, újonnan született protestáns hívők, hogy az üdvösség kegyelemből van. Így van? Tehát nem a törvény által. Tehát Isten nem azért vált meg bennünket, mert elég sokat tettünk, hanem azért, amit Jézus tett, értünk, és mi befogadtuk Jézust, mi azt mondtuk, hogy köszönjük, hogy ezt tetted, értünk, és szükségem van, hogy te legyél a megváltóm, és bingo, megváltott bennünket. Mennybe megyek, Isten gyermeke vagyok. Tudod, elfogadott vagyok, oké. De az út, amelyen járok minden nap, Isten útja, a megszentődés útja, az milyen út? Azon az úton most akkor törvény által kellene, mert vannak hívők, és vannak, akik azt tanítják, hogy igen, az üdvösség nem a törvény által, a törvény cselekedeteiből van, de a megszentelődés a törvény cselekedeteiből van. Hallottatok ilyet? Vagy találkoztatok ilyet? Ezt és ezt, és ezt és ezt kell tenned, és így, és így, és így, és így, és a parancsolatok által a megszentelődés a törvény cselekedeteiből van. És Pál, figyelj, Róma 7-ben fogja ezt a témát, és Róma 7-nek két fő része van. Az első 13 versben arról beszél, hogy mi a hívő kapcsolata a törvénnyel. Aztán a következő versekben 14-től 25-ig pedig arról beszél, hogy a törvény teljes kudarcáról abban, hogy megszenteljen. Tehát a törvény teljes kudarca, hogy megszenteljen. Hogy megszenteljen. Ez jön ki azokban a versekben, hogy nem ez az út, nem a törvény az út. Oké? Most már ugye a végmegoldást megadtuk, egy kicsit nézzük is meg, hogy miért nem. Először gyorsan nézzük meg, hogy mi a hívő kapcsolata a törvénnyel, jó? Róma 7, olvassuk egy picit, jó? És aztán magyarázom. Avagy nem tudjátok, testvéreim, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszonyt a törvény a férjéhez köti, amíg él a férj, de ha meghal a férj, az asszony feloldást nyer a férj törvénye alól. Ha a férje életében más férfi lesz, az házasságtörésnek számít. Ha azonban meghal a férje, nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfi lesz. Eddig szól a, mi az a kifejezés nyelvtani? A metafora, köszönöm szépen, a metafora. Épp így ti is, most jön az alkalmazás. Testvéreim, meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy másé legyetek azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg tesz szerint éltünk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak tagjainkba, hogy gyümölcsöt teremjenek a halálnak, most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában. Jó. Menjünk az elejére az első verstől majd, jó? Úgyhogy ez beszél arról, hogy ez arról beszél, hogy nem a törvény alatt vagyunk többé már hívők. És lehet, hogy leírhatsz egy kis definíciót, vagy egy kis segítséget, ami segíthet abban, hogy is gondolkodj a törvény alatti hívő életről, mert lehet, hogy azt mondod, hogy hát persze, hogy nem vagyok a törvény alatt. Hát én nem a 10 parancsolattal kelek, meg fekszek, meg az összes többi törvénnyel, tehát nem ezzel kelek, fekszek. De a törvénynek a magva az az, hogy én teszek valamit Istenért. Tehát ez a mozgatórugója. Én teszek valamit Istenért. A kegyelemnek a magva az az, hogy Isten tett valamit értem. Isten tett valamit értem. Oké? Sokféleképpen élhetünk hívőként a törvény alatt. Egyszerűen, amikor úgy élek, hogy a mai nap én teszek valamit Istenért, akkor bejövök a törvény alá. Mikor önerőből élek, saját erőből, akkor az óemberbe kezdek el élni, vagy az óemberem hatalma alatt kezdek el élni, és a törvény által kezdek el élni. Oké? Szoktam ezt hallani hívőknél, amikor mondanak, beszélnek magukról és a keresztény életükről, és körülbelül minden mondat, vagy másik mondatban ott van az az, hogy kellene, vagy kell. Mert tudom, hogy többet kellene olvasnom a Bibliát, meg hát többet kellene imádkoznom, meg jobban hálásnak kellene lennem, meg többet kellene szolgálnom, meg jobb bizonyságomnak kellene lenne az iskolába. Kellene. Ez nagyon szentikének hangzik, meg jól hangzik, meg alázatosan hangzik, de igazából, ha így élek, akkor könnyen a testben élek, jó szándékúan, és nem a szellemben járok. Értitek? És a törvény alatt élek. Annak a törvény alatt, hogy kellene élnem. Valakivel találkoztam nemrég, és ezt beszéljünk az imáról, mert azt az érzésem, hogy jobban kellene imádkoznom. Na most azt mondod, miért nem kellene jobban, meg nem kellene jobb bizonyság, meg nem kell. Igen, persze, tehát aláírom. Bibliaolvasás, fantörpikus. Tudod, imádság, fantörpikus. Bizonyságtétel, fantörpikus. De ha én így élek, hogy kellene, akkor behozom a akkor a törvény alá jövök, és a hústestet erősítem, és a betű óságában járok, jó esetben, vagy még abba se, és nem a szellem újságába, a győztes keresztényet a szellem újdonságába való járás. Értjük ezt? Ez nagyon fontos. Mindjárt meg fogjuk látni. Nem tudom, hogy ezen az órán meg fogjuk látni, de egy részét meg fogjuk látni. Úgyhogy akár tudod a bizonyságokban, ahol nagyon alázatosnak tűnik a hívő, aki azt mondja, hogy tudom, hogy azt kellene tennem, vagy úgy kellene. tudod, igazából tudod mit? Ez nagyon úgy hangzik, mint Róma 7 második fele. Én, amit tennem kellene, azt nem teszem, amit nem kellene tennem, azt teszem, és hogy kellene máshogy tennem azt, amit teszek, mert nem tudom azt, nem teszem azt, amit kellene, de teszem azt, amit nem kellene. Ember! Ez csak rólad szól. A győztes keresztényelet az, megértem, hogy én nem tudok már többet tenni. Eljutok önmagam végére, és felkiáltok Róma 7.25-be. Még csak az első versenyt tartunk, de Róma 7.24-be. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem-e halálnak a testéből? Kicsoda szabadít? És Watchman Nee azt írta erre, hogy ez a legszellemibb vers a Bibliában. Róma 7.24. Nézzük meg, Peti, csak ja, itt van, köszönöm. Oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Azt mondod, ez a legszellemibb? Nekem ez tűnik a legtestűnek. Nem. Mert kifárasztotta magát, mint a horgász a halat, Róma 7.14-től, ezzel a birkózással önmagával. De miért birkózunk önmagunkkal? Miért birkózunk? Azért, mert még van reményünk önmagunkban. Viszont itt Pál apostol eljutott önmaga végére, és azt mondta, én ezt nem tudom csinálni, és bedobta a törölközőt. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. Mit mond Pál apostol? Ó, én nyomorult ember! Nyomorult vagyok, nyomi, nyomorult! És képzeljétek el, Róma 7-ben, itt 14-től, tudom, hogy nem ott tartunk még csak az első 6-nál, de 14-től a kulcs szó az én. A magyarban ez annyira nem jön ki, mert ugye magyarul nem kell azt mondanom, hogy amit teszek, de nem azt mondom, amit én teszek, azt én nem akarom, amit én akarok, azt én nem teszek, de a görögben meg más nyelvekben kijön. A kulcs szó az én. Ez az a hívő, aki törvény alatt él, és önmaga próbálja élni a győztes keresztény életet. Önmaga. És ez azért a legszellemibb vers, mert eljutott itt, oda, hogy ő nem tudja élni ezt a győztes keresztény életet. Ő nem képes rá. De még tovább eljutott oda, hogy a nagyon sok én után nem azt mondja, hogy én talán most meg tudom magam szabadítani majd a nap, hanem azt mondja, kicsoda, valakire szükségem van. Oké? És aztán 25, hálát adok az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, és ez az új fordítás azt mondja, hálát adok, hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Oké? Tehát Jézus Krisztus nem csak az üdvösségre, hanem a megszentelődésre. És aztán Róma 8, így nincsen károsztatás. És aztán Róma 8 pedig, Róma 8-ban pedig a kulcs szó, az a szellem. A Szent Szellem. Ismét visszacseng. Nem a betű ódonságába, a szellem újságába járunk. Mi kell ehhez, hogy a szellem újságába járjunk? Hát például jó sokszor csalódni magunkba. Minél többet csalódunk magunkba, annál inkább tudjuk, hogy nem bennünk van a megoldás. Az új hívő, az zöldfülű, aki még magabiztos, még azt gondolja, hogy ő. Mondogass csak a kellenét. Mondja csak. Amíg fel nem dereng, hogy ó, én nyomorult ember. Ja. Ez egy ilyen kínzó szó, ez a kellene. Nem értjük meg, nem ért. Ja, ez egy kínzó szó. Oké? Úgyhogy befejezzük ezzel itt a Róma első 6 versébe, hogy Pál alapvetően azt taglalja, hogy mi a kapcsolatunk most a törvénye. Itt már arról beszéltünk itt Róma 7-nél, hogy a törvény képtelen. törvény teljes kudarc, hogy megszenteljen bennünket. Nem tud megszentelni, nem tud megváltoztatni a törvény bennünket. Csak Jézus Krisztus tud. Csak ő a reményünk. Minden pillanatban, minden nap. De Róma 7.1-től, 7.1, a törvény, nem tudtátok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, míg él? És itt van a metafora. Másik vers. Mert a férj, és azt mondja, a törvény a férjéhez köti, hogy amíg él a férj, de ha meghal a férj, az asszony feloldásnál a férj törvény alatt. Tehát arról van szó, hogy itt van egy házas pár, és a férjes asszony, ha máshoz megy hozzá, akkor a törvény köti a férjéhez, a férje alatt van. Akkor az házasságtörőnek minősítették, így van? Harmadik vers. Ha a férje életében más férfi lesz, az házasságtörésnek számít. Ha azonban meghal a férje, akkor nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfi lesz. Itt persze nem a házasságról van szó, hanem rólunk, a törvénnyel való kapcsolatunkról. Úgyhogy negyedik vers. Épp így ti is, testvérem, meghaltatok a törvénynek a Krisztus, Jézus Krisztus teste által. Tehát a törvénynyel volt egy házasságunk, amíg Krisztus előtt. Úgy értem, alatta voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül értettük a mózesi törvényt, de nem volt más számunkra. Tudod, hogy alatta voltunk a törvénynek. A törvénynek volt egy követelése. A törvénynek vagy megteszed a követelését, vagy eleget teszel, vagy nem. Oké? Okay? Tehát a... És most azt mondja, hogy meghaltatok. Na most Róma 6-ban, az előző fejezetben, Pál arról beszél, hogy mi meghaltunk a régi természetnek, vagy a bűnnek. Róma 7-ben arról beszél, hogy nem csak a bűnnek haltunk meg, hanem a törvénynek is. Tehát igazából Krisztus, amikor meghalt, akkor én meghaltam, a régi én meghaltam. Meghaltam a bűnnek, és meghaltam a törvénynek. Oké, tehát figyelj, szemléltessük ezt így, csapat, hogy van egy férjed, jó? Van egy férjed. Számunkra ez furcsa, fiúk számára egy házastársad. Jó? Úgy is élhetjük, egy házastársad. És itt úgy hívják, hogy Mr., magyarul nincs ilyen, de tökéletes úr, Mr. Tökéletes, tökéletes úr. Minden hajszála jól áll. Ő tökéletes úr. A törvény. Oké? Okay? Mindent jól csinál, mindent úgy csinál, ahogy kell csinálni. Soha nem hibázik. Neki mindig igaza van. És ez a házastárs pedig azt mondja, hogy nézd, neked így és így kell élned. Úgyhogy, ha hazajövök, akkor vacsora várjon, az asztal szépen meg legyen terítve, és azt tudod, így és így beszélj, és így, és minden megvan, hogy kell élned az életed. Mert a törvényben megvan minden, hogy kell élni az életünket. Oké? Okay? És mikor a hívő a törvény alatt él, akkor igazából úgy él, minthogyha a törvény a házastársa lenne. És sok hívő elmébe van ez a, vagy több hívő elmébe van ez az elképzelés, hogy hát Isten adta parancsolatokat, és megkaptuk, és most élünk általa. Csak van egy probléma. Tökéletes úrnak soha nem lehet megfelelni. Illetve lehet, hogy olykor meg lehet felelni, de az első hibát kiszúrja. És rögtön rá fog mutatni. És azt fogja mondani, hogy ezen változtatni kell. Ezen változtatni kell. Oké? Tehát a hívő, aki törvény alatt él, az úgy él, mintha a törvénnyel lenne házas, És ott vannak a pontok számára, és ott van a betűnek az ódonsága. És ott van az, hogy ő saját erőből akarja élni az életet. És itt van a jó hír, hogy épít ti is testvéreim, meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek. Oké, nem lesztek többé házasságtörők, ha máséi vagytok. És kié leszünk, vagy vagyunk? Kivel házasodtunk meg? Azé, aki feltámadta a halottak közül, itt nem mondja, hogy ki az, de lehet, hogy tudjuk, az Úr Jézus, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Úgyhogy mindannyian hívők, egy új házasságunk van. És az új házasság, ez Jézus Krisztussal. És ő nem tökéletes Úr, aki elvárja tőlünk a tökéletest, hanem hogyan ismerjük őt, mi jellemzi őt, hogy ő az életét adta értünk. Ő szeret bennünket, feltételek nélkül. Ő nekünk adta a Szent Szellemét. Ő szolgál bennünket, megmossa a lábunkat. Ő az Úr Jézus. Úgyhogy hogy néz ki a keresztény élet? A keddi napon kivel megyek végig az iskolában? Törvény Úrral, vagy az Úr Krisztussal, aki az életét adta? Tudod, az Úr Jézussal, mert vele vagyok házas. Egy ilyen értelemben házasságtörés lenne most már, hogyha a törvény alatt akarnék élni. Erre valaki azt mondhatja, igen, de hát ez nagyon könnyű, hát így nagyon, a léc így nagyon le van hozva, hát ez így marha egyszerű. Ennek az eredménye nem lesz egy megszentelődés, ez nem. De nézd csak, aki feltámadta a közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Nézzük meg a következő verset. Mert amíg tesz szerint éltünk, a bűnnek indulatai a törvény által dolgoztak tagjainkban, hogy gyümölcsöt teremjenek a halálnak. 6. vers. Most pedig, most azonban, most. Nagyon jó a Bibliában, mindig van, hogy most. Most azonban, miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől. Hogy a szellem újdonságába szolgáljunk, nem pedig a betű újdonságába. Mi a következő vers? Az már nem ide tartozunk. Tartozik az nem ez a gondolatmenethez. Jó, 6. Tehát gyümölcsöt terem ez az új házasság. Olyan gyümölcsöt terem, ami nem a halálnak gyümölcsözik, hanem az életnek. Ez a szellemnek az újdonságában élünk, és gyümölcsöt termünk Istennek. De nem mi, hanem az Úr Jézus bennünk. Az Úr Jézus rajtunk keresztül. Nem én. Tudod, lehet, hogy Isten azt akarja, hogy ne legyen gyülekezetem, hogy majd, tudod, majd megpróbáljon, meg tudok-e állni. Várjál, zöldfülű. Ez rólasz. Ja, üdv. Ja, vége az kudarc lesz, ne aggódj, már most megmondjuk. Inkább hallgass ránk. Nem mi. Az Úr Jézus. És élhetünk így, életünk minden napján. Nem én, hanem az Úr Jézus. Nem a betű ódonságába. Itt mire gondol a betű ódonsága? Így van? Megvan. A törvény betűjéről beszél. Hanem a szellem újdonsága. Tehát, hogy mész? Nem úgy, hogy ott van a parancsolat, ne tedd ezt, ne tedd azt, tedd azt, tedd amazt, ne kívánd, kívánd, ezt csináld, azt csináld. Nem így éljük az életünket, hanem hogy kéz a kézben az Úr Jézussal, aki szeretett minket, életét adta bennünk, értünk, szeret bennünket, és ez a kapcsolat gyümölcsöt terem. Gyümölcsöt, olyan gyümölcsöt, amit a törvény soha nem tudott volna. Nem a kellene, nem a kellek. Kell, hanem bevégzett munka. Figyeljetek, ez fontos. Nem a kellene, mert ez még mindig róla, hanem a bevégzett munka. És megszabadultunk. És aztán ez munkálkodik bennünk. És lehet, hogy tudod, nem azonnal termek mindenféle gyümölcsöt, de munkálkodik bennünk. Oké? Ez egy nagy dolog. Úgyhogy befejezésként lehet, hogy tudod, beszélgettem, tudod, valamelyik testvérrel, és mondta, hogy igen, ez a kegyelem, ez abszolút hiszem, meg abszolút jó, meg abszolút így van. De azért csak a törvény, tehát azért csak az is fontos, nem? Értjük? Tehát amikor a hívők nem azt mondják, hogy törvény vagy kegyelem, hanem azt mondják, hogy a kettő együtt. 50-50, vagy 80-20. 80 kegyelem, 20 törvény. Tehát azért kell egy kis törvény is, nem? Kell egy kis törvény. És a válasz az, hogy nem. Mert az behozza a hústestet, és az önerőt. Nem. Csak Krisztus. De akkor hogy van? És ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy igen, úgy értem, az Úr Jézus tanít bennünket. Igen, az Úr Jézus kijavít bennünket. Igen, az Úr Jézus ad elénk, akár mondhatjuk is azt, hogy parancsolatot, mert mondhatjuk azt, az új szövetségben tudod, a új parancsolatot ad nektek, stb. Viszont ez nagyon fontos megérteni. Ezek a parancsolatok soha nem az óembernek szólnak. Soha nem az önerőnek szólnak. Értjük? Tehát soha nem annak, hogy Andi, tudod, saját erőből próbáld megcsinálni, hanem ezek mindig annak szólnak, hogy Isten bennünk meg akarja teremni ezt a gyümölcsöt. Oké? Úgyhogy természetesen szeretném, ha a kommunikációm tiszta lenne. Nem szeretném, hogy rothadt beszéd kijöjjön a számból Efézus 4, 29-30, így van? Nem szeretném megoltani a Szent Szellemet. Szeretnék irgalmas lenni. Szeretnék kedves lenni. Nem haragos lenni. Ez így van. De nem saját erőből, hanem Krisztus bennem. És tanulom a Szellem újságában járni. És nem önerőből élni az életemet. Oké? És amikor Isten bennünk termi a gyümölcsöt, akkor az nem törvény, az kegyelem. Kegyelem. És lehet, hogy aztán szolgálsz, és lehet, hogy sok mindent teszel, mint Pál apostol. Emlékeztek erre a versre? 1 Korintus 15:10 azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. És Isten kegyelme nem volt hiába való hozzám. Hallgass? Hanem többet cselekedtem, mint mindazok. Az apostolokra gondol, a többire. Többet tettem, mint mindazok. Többet tettem, mint mindazok. Igaz volt ez Pál életébe? Ismerve, hogy mennyi utat csinált, mennyi veszélyen ment, hogyan képviselte, prédikálta az evangéliumot. Egy őrült volt Jézusért. Többet tett, mint mindazok. Hogy folytatja? De nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Értjük? Mit mond? Nem én. Nem én. Ha valaki félreérti, ez nem én vagyok, ez az Úr Jézus Krisztus bennem. Oké? Ez jó? Amen? Amen. Oké, úgyhogy mit szólnál hozzá, hogy ránéznél a jegyzetedre? És kiragadnál a jegyzetedből egy-egy igazságot? És felolvasnánk. Mielőtt ezt tesszük, közben nézzétek, esetleg van valakinek egy gyors kérdése, vagy inkább úgy kérdezem, hogy lehetett érteni? Zsuzsi, értetted a dolgokat? Ili, értetted? Jó. Bia, értetted? Jona, értetted? Jó. Tomi? Ezt most mit csináltam? Sample. Minta. Közvéleménykutatásban van a minta. Egy mintát vettem. Jó. De van valakinek esetleg egy kérdése, hogyha valamit nem értettél? Mert ezek a dolgok nem mindig egyszerűek természetesen. Ezek már nem annyira tejnek az itala általában. Tessék! Igen, tehát amikor harcolunk az irigységünkkel, vagy harcolunk tudod, rossz indulatunkkal, vagy harcolunk a dicsőség, hiú dicsőség vágyunkkal, ez a bennünk lévő ellenség. Nagyon jó, így van. Bennünk lévő ellenség, és azt mondtuk, hogy van egy, tehát azon túl, hogy felismerem ezt, azon túl, hogy felismerem ezt a bennem lévő ellenséget, Istennek van egy másik útja, a megszentel. Istennek van egy útja, egy prescription, egy receptje, egy előírása, egy receptje a győzelemre. És ez nem az, hogy harcolok ezekkel a dolgokkal, hanem az, hogy megértem, hogy Krisztus megfeszítette. Megfeszítettnek, látom, vagy számolok, így számolok ezzel. És aztán a szellem újdonságába járok. Vannak olyan emberek, meg vannak hihetetlenül akaraterővel bíró emberek. El tudunk bújni mögöttük. Ha olvastam valakiről, aki tényleg fogta és minden napra előirányozta azt a szellemi leckét, amit meg kellett cselekednie, vagy meg kellett tennie. Tudod, az igéből, tudod. Előirányozta minden napra, meg volt neki előre, tudod, hogy miben akar változni, szeretnék ebbe változni, ebbe, mit tudom, minden nap, 7 napon keresztül, aztán utána megint, nem tudom, 1 hónapon keresztül lehet, hogy minden héten ugyanúgy az, mindig, és akkor tudod, ért a hónap végére, és akkor pipa. Ez nem a megszentelődés, ez csak a hústestnek a változtatgatása, amit nem lehet megváltoztatni. Eredmény büszkeség. Eredmény én élet. Nem. Oké? Nem. Ja. Oké. Hajrá! Akkor nézhetjük a jegyzetünket, és olvas fel, vagy mondj valamit, amit kaptál az órán. Hazaviszel magaddal, ez nagyon jó, mert tudatosítod magadból, hogy mit viszel haza. 1, 2, lehet, hogy amit mondasz, az biztos, hogy szolgál felénk, mert fú, én ezt nem is így hallottam, vagy nekem ezt meg se hallottam, fú, de jó. Oké, tehát egy nagyon, nagyon hasznos kis dolog. Tervezzük úgy, hogy mindannyian mondunk valamit, jó? Valamit kiemelünk a hallottakból. Hajrá! Ki az első? Használjuk ki az időt, gyertek mindannyian. Nem kell, hogy csak olvasd fel azt, ami leírtál. Ez a szemezgetés, szedegetés, jó? Mit szólnátok ahhoz, hogy mehetnénk az elejétől is, tehát sorba is mehetnénk. De tényleg gondoljuk, hogy mindannyian mondjunk valamit, mert mindannyian azt gondolom, hogy kaptunk valamit. Tehát most nem kell illedelmeskedni, jó? Nem hallanak. Köszönjük. Így van, mondjuk ki a következő. Jöhet. Ez jó, ezt tapasztaltátok, vagy tapasztaltátok ezt a gyarlóság, szentség? Ez jó. És a bevégzett munka. Zoli? Tessék, tessék, Csabi. Köszönjük, Csaba. Köszönjük, csapat. Ez csak egy jó alkalom volt, és arra bátorítalak benneteket, hogy ez a Róma 6, meg 7, meg aztán majd 8, mert nyilván az lesz a tetőpontja. Csak mind a Bibliátokban, mind a jegyzetetekben foglalkozzatok ezekben a hetekben ezzel. És megmondom, hogy miért. Azért, mert egy dolog hallani valamit, egy másik dolog az, hogy te magad végignézed a jegyzeted, végignézed az igébe, meglátod akár Róma 6-ban ezeket a lépcsőket, amiről beszéltem, Róma 7. És az én életemben nagyon sokszor volt tényleg az akár Róma 7-nél, hogy újból meg újból vissza kellett mennem. Újból meg újból vissza kellett menni, és át kellett mennem Róma 8-ba, úgymond. És azt szeretném, hogy ez mindannyiunk kezébe ezek olyan, az igének ez egy olyan kardja legyen, amit tudunk használni. És úgy fogod tudni te ezt használni a mindennapokban, hogyha ez közel van hozzád. És úgy lesz közel hozzád, hogyha foglalkozol vele. Tehát ezekkel az igékkel, az ige kétélű kardjával. És akkor könnyebb lesz majd alkalmazni. Tehát minél közelebb, minél inkább a szívedbe van, annál könnyebb alkalmazni. A Szent Szellem annál inkább segít, tud segíteni abban, hogy alkalmazd. Oké? Úgyhogy nézegessétek akár ma este, tudod, a következő napokban, hetekben, Róma 7-tel folytatjuk, még izgalmas dolgok lesznek, és ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok, úgyhogy foglalkozzunk vele, hogy aztán ez egy közeli kard legyen számunkra. Oké, és nagy korúságra akarunk növekedni. Ámen, ámen. És az, hogy a Szent Szellem munkálkodik bennünk, létrejönnek vágyak, így van? És ez jó. Tehát vágyunk a nagy korúságra, vágyunk a kard használatára. Jó, Isten áldjon bennünket, szaladgáljatok hazáig szaladgáljatok, jó? Isten áldjon.